Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk életünk segítségét most és minden időben. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket, és a 135. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 135. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük, áldjátok az Úr nevét. Testvéreim, hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 29. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk. Korompai Gábor presbiterő jegyző testvérünk olvassa föl közöttünk, és e kérdések és a rájuk adott válaszok az úrvacsorával kapcsolatos kérdések, amit mi reformátusok vallunk.
Valóságos Krisztus testévé és vérévé válik hát a kenyér és a bor? Nem. Amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga. Ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magává a Krisztus testévé, ám bár a sákramentumi kifejezésmód szerint a Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek? Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek. Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél, nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy mint a kenyér és a bor táplálja a földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre. Hanem mi több, e látható jeggyel és záloggal bizonyosakká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testé.
Nem olyan a te jóságod, mint a mi emberi jóságunk, hanem Isteni, hűj meg rajtunk, hogy megérthessünk valamit a te titkaidból, és lehessen a mi szívünk hálából neked odaszánt és elkötelezett élet központjává. Kérünk, hogy áld és szenteld meg így a mi összejövetelünket, s mindazt, ami ebben az órában közöttünk történik. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből olvasom. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből az első fejezet első három versét. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és szósztenész, a testvér, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét és az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, bibliaolvasó kalauzunk a korintusi levelet jelöli olvasásra számunkra ezekben a napokban, és talán bárki megkérdezhetné azt, hogy vajon milyen aktualitásai vannak egy 2000 esztendővel ezelőtt megírt levélnek, amely egy olyan gyülekezetnek szólt, amelyet mi talán annyira nem ismerünk, amely időben is, kultúrában is nagyon messze esik tőlünk. Érdemes-e egy ilyen levelet figyelemmel olvasni, tanulmányozni? Újra és újra elmondjuk, hogy a Biblia Isten kijelentése, tehát mindig érdemes tanulmányozni, mindig érdemes azt kutatni, független attól, hogy mikor íródott, mert az a csodálatos, hogy ahogyan Isten maga örök, változhatatlan, így az ő beszéde is örök és változhatatlan beszéd. Tehát minden időben a keresztényeknek a Szentíráson kell tájékozódniuk, ezt kell forgatniuk, és azt kell benne kutatniuk, mit tanít nekünk Isten. Mit tanít Isten? Mert amit ott akkor tanított, amikor ezeket a leveleket megírták, az ma is ugyanaz, az ma is érvényes. Azon nincs semmi változtatni való. Azt gondolom, és talán majd látni fogjuk ezt, hogy a korintusi gyülekezetnek a helyzete, azok az okok, amiért Pál apostol nekik írt, olyan okok és olyan helyzetenek a gyülekezetnek az akkori helyzete, ami nagyon hasonló ma is Krisztus gyülekezetére, az egyházra nézve. Korintus nagyváros volt, 250 ezer szabad ember élt benne, és nagyon beszédes az, hogy körülbelül 400 ezer rabszolga. Egy érdekes arány. A korintuszi földszoroson fekszik ez a város, két kikötője is van, az egyiket úgy hívták, hogy Kenkrea, a másikat meg úgy, hogy Lekajon, és a két kikötő között, a város keleti meg a nyugati pontja között hatalmas forgalom bonyolódott. Egy nagy kereskedelmi útvonal futott keresztül Korintuson. Természetesen, ahogy ez a kikötővárosokkal szokott lenni, ez ma is így van, sokféle kultúra találkozik, így Korintusban is jelen volt nagyon sokféle kultúra, csak a vallási színezetet, ha vesszük, úgy tartják, hogy minimum 12 temploma lehetett Korintus városának, ami tulajdonképpen 12 különböző vallási kultúrát is jelent. Emellett jelen volt ebben a városban még a zsinagóga is, hiszen olvasunk arról, hogy apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvasunk arról, hogy maga Pál apostol járt Korintusban, ott időzött, ott találkozott más Jézus Krisztust követő emberekkel, dolgozott ott az apostol, és a zsinagógában a az ószövetségi hitben élő zsidókkal, vitatkozott, beszélgetett velük, próbálta őket Krisztushoz terelni. A gyülekezet, amely ott létrejött Korintusban, ebben a sokszínű vallási és sokszínű társadalmi közegben kellett, hogy megállja a helyét. Önmagában a sokszínűség nem lett volna még probléma, de a vallások, amelyek ott képviseltették magukat, igencsak gazdagon szolgáltatták az erkölcstelenséget. Tudjuk, hogy ebben a városban volt Apollónak, Afroditének is temploma, és ezekben a templomokban sokféle paráznaság zajlott, vallási paráznaság, prostituáltak sokasága szolgálta ki vallási címkével és vallási címke alatt a híveket. Hát a mondás úgy hangzott, hogy korintusizálni, tartják a történészek, az azt jelentette, hogy paráználkodni. Az egy furcsa dolog, amikor egy helynek a neve összefor valami erkölcstelenséggel. Hát azt gondolom, hogy főleg az idősebb generációnak, ha azt mondjuk Magyarországon, hogy a Rákóczi tér, akkor mindjárt beugranak a prostituáltak. Ugye, mert az a hely összekötődött valami olyan eseménye, erkölcstelenség, amit nem lehet szétválasztani. Korintus összekötődött ugyanezzel az erkölcstelenséggel, és ezért, hát akik nem akarták használni ezt a szót, hogy paráznaság, azt mondták, korintusizál. Az azt jelentette, hogy vallási okokból ezekkel a papnőkkel közösülni. Most gondolhatják a testvérek, hogy egy várost, amit ennyire megbélyegzett, ennyire átjárt a paráznaság, egy ilyen városban, amikor eljutott az evangélium és megszületett az első gyülekezet, akkor azok az emberek, akik ennek a gyülekezetnek a tagjai lettek, ebből a közegből jöttek ki. Nagy részük talán korábban ezekben a kultuszokban lelte meg a gyönyört, a békéjét, a nyugalmát. Aztán meghallották Krisztus evangéliumát, Jézus Krisztus követőivé lettek. De ott kellett maradniuk a városba. Egy egészen más életet kellett ezután élniük, mert Krisztus más tanított. És nyilván keresztjénnek lenni azt jelenti, hogy Krisztust követem. Azt követem, amit ő tanított. Nem kényszerítették ezeket az embereket arra, hogy ők Jézus Krisztus tanítását elfogadják. Ők maguk döntöttek úgy, hogy Krisztus tanítása alapján akarnak élni. És Krisztus tanítása alapvetően az ószövetségi törvényekre épülve, például ezen a területen az, hogy ne paráználkodj. Ne paráználkodj. Ne élj erkölcstelen életet. Azt mondja az apostol, hogy a gyülekezet gazdag volt lelki ajándékokban. Magyarán az ő megtérésük, ezeknek a korintusiaknak a megtérése, a Krisztushoz való fordulása nem egyfajta újnak a kipróbálása. Na hát ilyet még nem próbáltunk, akkor most legyünk keresztjének, hanem szívbéli döntés volt. Mert Isten megáldotta őket. Azt olvassuk itt a 7. versben, azt mondja az apostol, hogy azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban. Azt mondja az apostol, hogy az Istent szívből követitek, Jézus Krisztus tanítását befogadtátok, és az Isten megáldott benneteket mindenféle kegyelmi ajándékkal gazdagon. Mégis, annak ellenére, hogy ez a gyülekezet Istentől ilyen gazdagon megáldott, annak vagyunk a tanúi, hogy éretlenség és testies gondolkozás jellemzi őket. Az apostol ezt se rejti véka alá, 3. fejezet 3. versében ezt olvassuk, én tehát testvéreim nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem keményeledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Nagyon érdekes dolog ez, hogy az apostol azt mondja, hogy amikor oda mentem közétek, akkor tejjel tápláltalak benneteket, mert még lélekben kiskorúak voltatok. Ahogyan ezeket a kisbabákat az édesanyjuk nagy-nagy szeretettel, gyengétséggel fogja meg, veszi a mellére, táplálja. Azt mondja az apostol, hogy ilyen gyengéd voltam hozzátok, mert kiskorúak voltak, törékeny volt a ti hitetek. De mi a probléma? Azt mondja nekik az apostol most, amikor ezt a levelet megírja, hogy a dolgok nem változtak. És bizony nagy probléma az, ha egy gyermek nem növekszik. Ha telnek és múlnak az évek, és a gyermek még mindig ugyan akkora. Azt mondja az apostol, hogy ez azért van, mert mi ti testiek vagytok. Testiek vagytok. Noha újonnan szült benneteket Isten, megáldott gazdagon mindenféle lelki ajándékkal, mégis kiskorúságban vagytok, a testies gondolkozás jellemez benneteket. Ez azt jelentette, még szűkítsük a kört, később beszél erről az apostol, hogy a gyülekezetbe megjelentek ugyanazok a szokások, ugyanazok az erkölcstelenségek, amiből ők kijöttek. Tehát Jézus Krisztus követői lettek, elhatároztak, hogy szakítanak az erkölcstelenséggel, de az idő múlásával mégis megjelentek közöttük az erkölcstelenségnek sokféle, sokszínű gyümölcsei. Röviden olvasok erről is néhány dolgot. Az 5. és a 6. fejezet beszél erről, és azt mondja az apostol, mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudnélik valaki apjának feleségével él. Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekszik. Más helyen azt mondja a 6. fejezetben, hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek, s nem a szentek előtt törvénykezni. Az apostol azt mondja, hogy fölütöttek közöttetek is a paráznaság a fejét. Olyan hírek járják a keresztény gyülekezetről be azt a szűkebb környezetet, azt mondja az apostol, hogy ilyen hírek jutnak el hozzám, amit még a pogányok se engednek meg maguknak, hogy valaki az apjának feleségével él. Ez nyilván nem azt jelentette, hogy az édes anyjával élt együtt, mint házas, hanem az akkori korban a többnejűség általános volt, és valaki az ő mostoha anyjával élt együtt, elcsábította az apjától, vagy ki tudja, hogy történt ez, ott abban a mély fertőbe. És azt mondja az apostol másfelől, hogy veszekedtek egymással. És mit csináltok egymással? Ahelyett, hogy megbeszélnétek, ahelyett, hogy rendeznétek magatok között a dolgokat, elmentek a világi bíróságra. És a világi bíróságon, mint keresztjének, egymással pereskedtek. Azt mondja az apostol, hogy valami komoly gond van veletek. Titeket nem erre az útra és nem ezekre a cselekedetekre hívott el Jézus Krisztus. A korintusi levél tehát egy a problémáktól egyáltalán nem mentes közösségnek íródott levél. És a közösség problémái jól kiderül ebből a levélből. Onnan származnak, hogy a világ erkölcsét beengedték maguk közé, és a Krisztus erkölcsi tanítását elvetették. Testvérek, ha ma valaki azt mondja, hogy ez a levél nem beszédes levél, és nem olvasandó levél, az bizonnyal nagyon téved. Hiszen a társadalomban jelen van egy közerkölcs. És a keresztények minden időben, úgy ma is hajlamosak arra, hogy ezt a közerkölcsöt éljék meg az életükbe. Mi ezzel a probléma? Hát az, ami Pál apostolnak is a problémája volt, hogy a közerkölcs mércéje mindig a krisztusi mérce alá esik. Hát az ember azért választja azt, hogy valamilyen módon a közerkölcsnek megfeleljen, mert ez alatta van a krisztusi mércének. És ahogyan ez szokott lenni, az ember mindig a kisebb ellenállás irányába megy. Testvérek, ugye ismeritek azokat a mondatokat és gondolatokat, amelyeket sokszor talán mi is megfogalmazunk kimondatlanul, vagy ki is mondva, hogy jó, rendben van, a Bibliának van egy idilli világa, a szép erkölcsi életünk, de ma már nem lehet úgy élni. Ugye ismeritek azt a gondolatot, hogy régen ez így volt, de ma már így nem lehet. Igen, az ember mindig keresi azt a legkisebb ellenállást, ahol még jónak tűnhet. Az a probléma, amiért Pál apostol is ezt a levelet megírja, az a probléma, hogy amikor Isten népe ezt az utat járja, akkor nem tölti be azt a feladatot, amire Krisztus a gyülekezetet itt a földön szánja. Mert ugye a gyülekezetnek Isten dicsőségét kell megjeleníteni ebbe a világba. Pontosan azáltal, hogy engedelmeskedünk Istennek. És ez azt jelenti, hogy győzünk a bűn felett, győzünk a kísértés felett. És ez nem arról beszél, hogy mi jók vagyunk, hanem arról beszél, hogy Isten jó. Mert ő tesz bennünket képessé arra, hogy győzzünk azok felett a kísértések fölött, amelyek mindenkit elsodornak a környezetünkben. Ez Isten népének a küldetése ebben a világban. Isten dicsőségét jelenítse meg, amikor azonban a gyülekezet és a közösség a közerkölcshöz igazodva elhagyja a krisztusi mércét, akkor maximum egy humánus közösségé válik. Ahol már Krisztus nem látszik, vagy ahol Krisztus még nem látszik. Akkor a gyülekezet is válhat olyanná, mint egy jó nyugdíjas klub. Ahol szintén együtt vannak idős emberek, és jól érzik magukat. Itt semmi különösebb, csak annyi, hogy szeretik egymást, meg nem szeretik egymást, igyekeznek kultúráltan együtt lenni. Vagy válhatunk egy olyan világi közösségé, mint egy politikai párt, ahol úgy el vagyunk egymás mellett, te is pártag vagy, én is az vagyok, aztán mennek a dolgok. De Isten népének ennél magasztosabb küldetése van ebben a világban. Nekünk valakit föl kell mutatni, Krisztust kell képviselnünk, és Krisztus nem adja magát soha azokhoz a közösségekhez, ahol az ő törvényét, az ő rendjét nem tisztelik. Ahol annak nem engedelmeskednek. Ott mi nem vagyunk Krisztus képviselői testvérek, ott mi maximum magunkat képviseljük. De nem erre vagyunk elhivatva. Ezért írja meg Pál apostol ezt a levelet, mert ő szeretné, ha a korintusi gyülekezet abban a nagyon zűlött városban betöltené a küldetését. Ő szeretné, hogy ott ragyogna Krisztus. A 12 templom mellett lenne egy olyan közösség, amely az életről beszél, az örök életről. És úgy gondolom, hogy Isten erre szán bennünket is, keresztjéneket. Hogy a sokféle kultúrában, ami találkozik a mi korunkban, most már nem kell helyileg egy helyen lenni. Az interneten keresztül hirtelen sok minden összekapcsolódhat. Sokszor a fejünkbe is összekapcsolódnak dolgok. De Isten azt szeretné, ha ma is, mint gyülekezet, az ő képviseletében, Krisztus képviseletében tudnánk megjelenni. Pál apostol ír, és amikor ír, akkor bemutatkozik ennek a gyülekezetnek, noha ennek a gyülekezetnek az alaptagjai ismerik őt. Az a csodálatos, hogy elmondja Pál apostol azt, hogy ő miért beszél bele a korintusi gyülekezet életébe. Mert ugye ez szokott lenni, hogy amikor valaki beleszól az életünkbe, akkor mindjárt megkérdezzük, hogy milyen alapon teszette ezt. Miért teszette ezt? Pál apostol úgy mutatkozik be, hogy ő Jézusnak elhívott apostola, méghozzá Isten akaratából. A Krisztus Jézusnak elhívott apostola Isten akaratából. Testvérek, nagyon fontos dolog, amit itt Pál apostol elmond, mert ezzel ad súlyt az ő mondani valójának. Nem azt mondja pápost, hogy én vagyok a nagy misszionárius, aki keresztbe kasul bejártam Ázsiát meg Európát, és most már tessék rám hallgatni. Nem azt mondja, hogy én vagyok az a zsidó rabbi, aki mindent megtanultam, aztán Jézus követője lettem, most már tessék idefigyelme, én értek a legjobban a nyelvhez, meg minden egyébhez. Hanem azt mondja, hogy én Krisztus Jézusnak vagyok elhívott apostola Isten akaratából. Magyarán azért beszélek, mert én nem hallgathatok. Apostol azt jelenti, hogy elküldött, kiküldött. Azt mondja magára az apostol, hogy én nekem feladatom van. Én nem foghatom be a számat. Én nem csukhatom be a szememet, amikor titeket látlak. Nekem szólnom kell. Testvérek, Isten népének minden időben szólnia kell, mert nem hallgathat. Nem hallgathat. Isten népének, nekünk is, abból a féltő szeretetből kell szólnunk, ahogyan ezt az apostol megtette. Az Isten igazságait képviselnünk kell. Nagyon szomorú dolog az, amikor a keresztények elhallgatnak. A Biblia akkor se hallgat, csak sokszor összecsukva hever valahol. Az Isten igéje jelen van most már ebben a világban, kiírthatatlanul, merem ezt állítani, de ha nem beszélünk, ha nem hirdetjük, ha nem mondjuk, akkor csak egy könyv a könyvespolcon. A keresztényeknek szólnia kell minden időben. Isten igéjének kell szólnia, mert hogy Pál azt mondja, hogy én Jézus Krisztus apostola vagyok, Isten akarta, hogy ez így legyen. Nem magamat jelöltem Isten szószólájának, hanem ő bízott meg engem. Testvérem, akartál hívő ember lenni? Talán nagyon sokáig nem. Miért lettél az? Azért, mert egyszer csak akartad? Nem. Azért, mert Isten akarta. És az Isten azt akarta, hogy te hívő keresztény legyél, akkor neked is szólnod kell az ő igazságait. Képviselned kell az ő igazságait. Nem csak a tetteiddel, hanem a beszédeddel is. Ahogy ezt Pál tette, akkor nem hallgathatsz. Nyilván nem tudunk mindannyian igét hirdetni, testvérek. Nem is ezt várja el Isten? Nem azt várja el tőled és tőlem, hogy állandóan mindig prédikáljál. De azt elvárja, hogy bizonyságot tegyél azokban a zűrös élethelyzetekben, ahol te részt veszel, arra, hogy van egy másik igazság, hogy van Istennek igazsága. Arról, hogy te tudjál máshogy dönteni, amikor mindenki erkölcstelenik körülötted. Isten azt mondja, te nem hallgathatsz, nem úszhatsz az árral, nem lehet csöndbe, nem lapulhatsz meg, jaj, csak senki észre ne vegye, hogy én keresztjén vagyok, mert te Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott gyermeke vagy, és ezt értsük meg, hogy ez bennünket kötelez. Hát, ha nem vagyunk azok, akkor nem kötelez. De hadd mondjam így, ha még nem vagyunk azok, akkor még nem is érezzük ezt a kötelességet. Ha érezzük, ha olykor lelkiismeret furdalásunk van, hogy szólni kellett volna, de nem szóltunk, akkor kérjük az Úr bocsánatát, mert akkor bűnt követtünk el. És legközelebb majd, amikor ő úgy vezet, akkor tegyünk róla bizonyságot. Nézzük csak meg, hogy hogyan tekint Pál apostol a megszólítottakra. Úgy tekint reájuk, mert ez egy közösség, mint Isten gyülekezetére. Azt mondja, hogy ott vannak a Krisztus Jézusban megszenteltek, mindazokkal együtt, akik segítségül hívják az Úr nevét. Pál apostol fegyelmezi a gyülekezetet, de nem nézi le őket, hanem ezt úgy teszi, hogy testvérként beszél hozzájuk. Nem azt mondja, hogy engem elhívott az Úr, ti meg csak ilyen kispados játékosok vagytok, és ha jól viselkedtek, kaptok lehetőséget a pályán. Hanem azt mondja, hogy mi egy pályán állunk. Ti testvéreim vagytok. Nézzétek, hogy ezt az erkölcstelenségbe zűlött gyülekezetet az apostol úgy szólítja meg, hogy ti Krisztus Jézusban megvagytok szentelve. Olyan érthetetlen ez a szeretet és ez a jóság, ami jön Pál apostolból. Később majd beszél hozzájuk szigorúan, de azt mondja, hogy ezen az alapon beszélek veletek szigorúan. Hogy én így tekintek rátok. És akkor talán megértjük azt, hogy innentől kezdve az apostol nem ítélkezik e fölött a gyülekezet fölött, hanem pontosan meg akarja őket menteni. Hát azt mondja, hogy egy pályán vagyunk. Ha ti nem töltitek be a küldetéseteket, akkor hogyan fogunk győzni? Hogyan fogunk győzni? Testvérek, keresztjénnek lenni, hadd mondjam így, hogy az csapatjátékot jelent. Keresztjénnek lenni az nem egyéni sport, ahol én futom a magam köreit, a többi meg nem érdekel. Keresztjénnek lenni azt jelenti, hogy mi egy csapatban vagyunk. És ahol a csapat tagjai gyengék, ott gyenge a csapat is. Ahol a csapat tagjai erősek, ott erős a csapat is. Azt mondja az apostol, nem ledorongolja őket. Fiam, te mit csinálsz? Már megint elbénáztad. Jaj, öngólt rúgtál! Nem ezt mondja neki. Azt mondja a gyülekezetnek, hogy ti Krisztus Jézusban megvagytok szentelve. Magyarán, ti birtok azzal a képességgel, hogy Krisztust képviseljétek ebben a világban. Rendezzétek a gondolataitokat, rendezzétek a cselekedeteiteket, legyetek következetesek. Akik benne voltak valamilyen sportban, azok tudják ezt, hogy vannak olyan sportolók, akik a versenyen mindig kicsit összezavarodnak. Emlékszem az első foci meccsről, amikor én foci pályára állhattam, a kis Tápió Szelei iskolai csapatnak volt valami futball meccse, és ott engem is fölküldtek a pályára, de előtte nem nagyon világosítottak föl, hogy mi az én dolgom, és aztán jött egy előreívelés, én utolértem a labdát, és szaladtam vele a kapusunk felé. Aki egyre kétségbe esettebb volt, hogy én miért arra felé szaladok a labdával, és miért nem a másik irányba, hiszen arra támadunk. És aztán üvöltözött ott, hogy hova rúgjam meg, mint rúgjam, de utólag is tudom, hogy én rendkívül zavarba voltam. Hát persze, hát az ember először föláll a foci meccse, egy válogatottba, meg volt a mez, meg minden egyéb dolog, csak zavarba kerültünk. Hát sokszor van ez így, hogy az Isten csapatában is zavarba kerülünk, amikor élesben mennek a dolgok. Persze a pályás éléről mindenki nagy okos, de amikor be kell menni, és ott az ember a csapatban versenyez, akkor rájön arra, hogy ez egy kicsit talán bonyolultabb. Persze, hogy zavarba kerülhetünk. Pál apostol azt mondja, megvan a képességetek. El tudtam én rúgni a labdát, nem arról volt szó, hogy nem tudom elrúgni a labdát. Csak zavarba kerültem ott, hogy hova is rúgjam, mit csináljak, most merre, adjam haza, vagy rúgjam el a kapus mellett, vagy egyszerűen csak később odajött hozzám egy játékostársam, azt mondta, így rá kellett volna tenni a lábad. Ennyi. Nem kergetni a labdát, meg vezetni hazafelé, csak rátenni a lábad. Igen, testvérek, azt mondja az apostol, hogy a képesség ott van bennetek arra, hogy ti jó csapat legyetek ott Korintusban, de nem éltek ezzel a képességgel. Nem jól éltek ezzel a képességgel. Ti megvagytok szentelve. Testvérek, senki nem mondhatja azt, aki Krisztus gyermeke, hogy nincs meg benne az a képesség, hogy ő Krisztus gyülekezetében, Krisztus népében jó képviselője legyen Krisztusnak. Olyan van, hogy zavarba kerülünk a pályán. És az apostol most ezért ír a korintusiaknak. Ki akarja őket ebből vezetni? Mert ők már egy kicsit mélyebbre is mentek. Már se tudják, hogy hol van az ellenfél. Már a saját kapujukra is lőnek. Itt már túl nagy a zavar. De az apostol mit mond nekik? Ti megvagytok szentelve. Hatalmas tisztelet, ahogyan ő testvérként beszél a csapattársaihoz. És én erre biztatom is a testvéreket, mert mindig készen vagyunk az ítélkezésre, de kevésbé vagyunk készek arra, hogy egymást testvérként lássuk, és úgy tekintsük a másikat is, mint akinek a győzelme, az az én győzelmem is. Az az én győzelmem is, az Krisztus győzelme. Adja az Úr, hogy ezzel a szeretettel tudjuk egymást támogatni. És végül arról szólok néhány szóban, amivel az apostol ezt a gyülekezetet rögtön megszólítja az első mondatokban. Hiszen arról beszél, amire ennek a gyülekezetnek leginkább szüksége van. Amikor azt mondja, hogy kegyelem néktek és békesség, akkor tulajdonképpen az apostol azt vezeti elő, amire a korintusi gyülekezetnek leginkább szüksége van. Kegyelemre szükségük van, mert olvastam, hogy milyen bűnökben vannak benne. És ha Isten ezeket a bűnöket rajtuk számon kéri, akkor el fognak veszni. Kegyelemre van szükségük. Békességre is szükségük van, mert olvastuk, hogy egymással patvarkodnak, veszekednek. Az apostolokon vitáznak, hogy ki Apollósé, ki Pálé, ki hova tartozik. Azt mondja az apostol, én azért szólok nektek, mert a kegyelemre és a békességre van szükségetek, ami Krisztusnál van elrejtve és elkészítve. Mert hogy azt mondja, én azt a kegyelmet és azt a békességet hirdetem és kívánom nektek, amely Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól érkezik. Én vele akarlak megbékíteni benneteket. Azt akarom, hogy ő vele békességre jussatok. Ezért írja az apostol ezeket a sorokat, és ezért kell nekünk is, testvérek ebben a világban, Isten igéjét komolyan vennünk, mert mindig kegyelemre van szükségünk, mindig békességre van szükségünk, méghozzá Istennel kapcsolatos békességre, és az Istentől jövő kegyelemre van szükségünk. És ha valakik, akkor Isten gyermekei ezt kell, hogy hirdessék a másiknak. És ezzel a lelkülettel kell, hogy odálljunk a másikhoz. Látnunk kell, amikor valaki elveszti mellettünk a békességét, mert odahagyta Krisztust, hogy neki erre van szüksége, Krisztusra van szüksége. Amikor a másik bűnét látjuk ebben a csapatban, akkor azt kell lássuk, hogy neki kegyelemre van szüksége, és ez a kegyelem Istennél van, Jézus Krisztusnál van. És nem azt kell mondani a másiknak, hogy te ezt ne csináld így, meg ne csináld úgy, meg te már ki vagy rúgva, mert te már olyan bűnös vagy, hogy innen nincs visszaút, hanem ahogy Pál apostol teszi ezt, testvérek, meg kell hirdetni a másiknak a kegyelmet. Hogy ott van a te bűnöd, de ettől egyetlen egy személy által szabadulhatsz meg, Jézus Krisztus által. Kedves testvéreim, ahogyan szóltam erről a bevezetőben, a közeg, amiben Isten népe ma ebben a világban él, cseppet sem jobb és szebb, mint amiben a korintusi gyülekezet élt. A veszély ugyanúgy fennáll ma is, hogy a világ erkölcse bejön a gyülekezetben, és ezzel a krisztusi mércét alulmúlva valami sokkal kevesebbel elégszünk meg, mint amire el vagyunk hívva. És ezért, amikor olvasuk a korintusi levelet, akkor arra hívlak és kérlek benneteket, hogy olvassuk úgy, mint a nekünk írt levelet. Olyan jó lenne a reggelente, vagy amikor a Bibliát elolvassuk napközben, akkor úgy tudnánk kinyitni ezt a levelet, hogy a nekem írt levél. A nekem írt levél. Isten hatalmas kegyelme, szeretete és az ő elhívott apostola által a Szentlélek szól ma is hozzánk, és adja, hogy amikor ennek a levélnek a mondatait olvassuk az elkövetkezendő napokban, megérthessük azt, amit Isten azáltal munkál a mi szíveinkben és lelkünkben. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva a 445. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük. A 445. dicséretünk első és ötödik versét, szólsz hozzám, Istenem.
Már megindulok, hogy rád bízom.
testvérek, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, azt énekeltük az imént, hogy vajon mit érünk mi te nélküled. Könyörülj meg rajtunk, hogy megértsük azt, hogy te nélküled nem ér semmit a mi életünk, és nem ér semmit a mi gyülekezetünk sem. Ha nem tudunk téged igaz bizonysággal fölmutatni, ha nem tudjuk a te igédet, kijelentésedet, evangéliumodat tiszta szívvel hirdetni, akkor nem jelenhet meg rajtunk és közöttünk sem a te dicsőséged. Ezért kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy minden döntésünkben készek legyünk neked engedelmeskedni, és köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogy akiket újjá szültél, azok képesek is arra, hogy neked hitből engedjenek. Bocsáss meg nekünk sokféle kicsiny hitűségünket, bocsáss meg nekünk azt, amikor a rövidebb utakat választjuk, amikor a kisebb ellenállás felé mozdulunk. Légy segítségül nekünk, Urunk, hogy járhassunk a te követségedben ezen a világon. S hadd értsük, mi nagy a mi felelősségünk. Köszönjük neked, hogy arra méltattál bennünket, hogy a te személyednek képviselői legyünk. Urunk, légy segítségül, hogy ez megtörténhessen minden időben. Így áld meg a mi személyes életünket, és áld meg a mi közösségünknek is az életét. Köszönjük, hogy most is szeretettel beszélsz hozzánk, és úgy szólsz hozzánk, mint gyermekeidhez. Légy áldott ezért, a kegyelemért. Köszönjük, hogy békességet szereztél Jézus Krisztus az Atya is közöttünk, és engedd, hogy megmaradhassunk ebben a békességben. Kérünk, áld meg egész hetünket, hadd lehessen az igaz bizonyság te melletted, a te utadon való járás minden kísértésében. Taníts bennünket ellenállni a kísértőnek, az ördögnek, s hűnek maradni te hozzád. Így őrizzél, vezessél bennünket utaidon. Amen.